Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket Isten előtt és imádkozzunk. Felséges és mindenható, végtelen jóságú és kegyelmű Isten. Legnagyobb boldogságunk az, hogy ismerünk téged, és hogy benned reménykedhetünk, aki megtartasz és megáldasz minket, és úgy bánsz velünk, hogy lelkünknek az üdvösségére legyen. Áldott légy, hogy kijelentetted nekünk magadat, és hogy kegyelmesen gondot viselsz rólunk. Rólunk, akik a bűn és hiába valóság alá vagyunk vetve. Áldott légy, hogy ezen a mai szent napon is minket kegyelmesen elláttál, a mai napon is összegyűjtöttél, alkalmat szereztél, alkalmat arra, hogy téged áldjunk és magasztaljunk. Mindenható gondviseléseddel, mint egy bástyával, védj körül továbbra is bennünket. Ne engedj diadalt rajtunk az ördögnek és többi lelki ellenségeinknek. Őrizd meg a bűntől és minden lelki veszedelemtől. Tápláld életünket. Tápláld a te ígéddel is, mert vágyjuk, óhajtjuk a te szent ígédet. Óhajtjuk az ígét, hogy hiteles szót halljunk, mert gyakran az emberi szavak hiteltelenek. Óhajtjuk az ígét, mert tudjuk, hogy annak a vége mindig üdvösség és boldogság. Itt állunk Istenünk előtted, eléd helyezzük egész lényünket, egész életünket, és könyörögve kérünk, lelked által szólíts meg bennünket. Tedd készí a mi szívünket az ige befogadására és megtartására. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, a mai esti Isten tiszteletünk alapigéjét, úgy, ahogy írva található az a Jelenések könyvének 7. fejezetében. Ezután láttam 4 angyalt állni a föld 4 sarkán, amint féken tartották a föld 4 szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon oda kiáltott a 4 angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek. És így szólt: ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak, addig, amíg homlukukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. És hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 000 pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből. Júda törzséből 12 000 pecséttel megjelölt, Rúben törzséből 12 000, Gád törzséből 12 000, Ásér törzséből 12 000, Naftáli törzséből 12 000, Manassé törzséből 12 000, Simeon törzséből 12 000, Lévi törzséből 12 000, Isakár törzséből 12 000, Zebulon törzséből 12 000, József törzséből 12 000, Benyámin törzséből 12 000 pecséttel megjelölt. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből. A trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve. Kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a 4 élőlény körül. Arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent eképpen: ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké, örökkön örökké. Ámen. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam nekik: uram, te tudod. Mire ő így válaszolt:
Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé. Sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket. Elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, a Jelenések könyvének egy olyan szakaszát hallhattuk, a 7. fejezetet teljes terjedelmében, amely egy különös helyen van a könyvben, hiszen a megelőző szakasz arról szól, hogy 6. fejezet, hogy a végidők leírását tartalmazó könyvnek a 7 pecsétje közül 6-ot már feltörtek. És még a 7. pecsét, a végidőknek a beteljesedése nem következett be. És még mielőtt mindez megtörténne, még mielőtt a 4 angyal a föld 4 sarkán, akik féken tartják a szelet, elengednék a pusztító erőket, történik meg mindaz, amit a 7. fejezetben felolvastam. Az első fontos dolog, ami megtörténik, az az, hogy az Istenhez tartozó embereket, azok, akik a földön élnek többi ember között, de mégis az Istenhez kötött életet élnek, megpecsételik. Megpecsételik az angyalok. Egy kicsit el is kell gondolkoznunk, hogy mit is jelenthet ez. Mit jelenthet az, hogy angyalok pecsételnek meg embereket? Ha végig gondoljuk azt, hogy mi az, amit mi emberek leszoktunk pecsételni. Mi az, amit általában pecséttel illetünk, akkor megnyílik a mi számunkra ez az értékes szimbólum. Mert mit szoktunk lepecsételni? Azt szoktuk lepecsételni, ami fontos. Fontos okiratokat szoktunk. Olyan dolgokat szoktak az emberek lepecsételni, amellyel jelezni akarják, hogy a tulajdonjog az övék. A régi uralkodóknak, földesuraknak, királyoknak, hercegeknek mind volt saját pecsétjük. És ez arra szolgált, hogy a tulajdonjogot egy-egy levél végén, egy-egy birtoklevélnek a záradékaként elhelyezzék. Ennek fényében azt látjuk, hogy angyalok pecsételnek embereket, akkor tudjuk jól, hogy arról van itt szó, hogy az Isten a saját tulajdonait, azokat az embereket, akiket megváltott, azokat az embereket, akik elfogadták az ő kegyelmét, lepecsételi. Nem látható pecsét ez, de mégis ott van. Miért fontos ez? Azért fontos, hogy ha jönnek a bajok, mert az apokalipszis vége felé jár a történet. Ha jönnek a bajok, jönnek a tragédiák, jönnek a sorscsapások, akkor az ember tudjon kitartani. És a szenvedés ne úgy élje meg, mint egy hatalmas negatívumot, ne úgy élje meg, mint egy kitörölhetetlen rosszat, hanem úgy élje meg, mint Krisztus szenvedését. Egy olyan szenvedést, aminek van értelme és van előképe. Hogy miről is beszélek, szeretném megvilágítani egy példán keresztül. Sokszor szoktuk mondani azt, hogy a keresztelés, a keresztség is egy pecsét. És ez a pecsét láthatatlan, de mégis ott van az ember életében. Feljegyezték Luther Mártonról, hogy amikor hihetetlen lelki gyötrelmeket élt át, amikor a saját kísértései és gondolatai gyötörték, krétával az íróasztalára azt a latin mondatot írta fel, hogy Baptistus sum, azaz meg vagyok keresztelve. Luthernek hatalmas erőt jelentett a szenvedések közepette az, hogy van egy pecsét az ő életén. Van egy pecsét, amely azt mondja el, hogy ő nem egyedül kell végig harcolja azokat a szenvedéseket. A vészek idején nem egyedül kell megállni, hanem valakié vagyok. Nem vagyok egyedül. Valaki mindig velem van. Sőt, a pecsétje rajtam van. Fontos aztán azt is megértenünk, hogy ez az ige szakasz nem arról szól, hogy Isten azért pecsételni el a 144 ezret és a többit, mert ki akarná őket menteni a bajból. Nem arról van szó itt, hogy a hívőknek egy menlevelük van az emberiségben. hogy a hívők miután Isten tulajdonaivá váltak, mentesülnek a szenvedések alól. Szó sincs róla, ugyanúgy kell szenvedni. Itt vagyunk többen, talán mi is ezt igazolni tudjuk. Azzal, hogy az ember hívővé válik, azzal, hogy megtér, ugyanúgy jönnek a betegségek, ugyanúgy jönnek a bajok, ugyanúgy jönnek a nehézségek, és a Jelenések könyve azt írja le, hogy ugyanúgy fog jönni az a sok-sok világot megrengető katasztrófa, és ott lesznek a hívők. De nem mindegy, hogy hogyan. Nem mindegy, hogy milyen arccal szenvedünk. Eltorzult, fájdalommal teli arccal, vagy olyan fájdalommal teli arccal, amely Krisztusnak az arca. Amelyik tudja, hogy jöhet a szenvedés, jöhet a baj, de mégis van nekünk Istenünk. Ezért csodálatos ez az ige szakasz, mert lehet, hogy a távoli jövőben megvalósuló eseményekre utal és vonatkozik, de mindennapos hívő életünkben is tapasztalhatjuk ezt. Tapasztalhatjuk, hogy a velünk lévő Isten velünk van a bajban, velünk van a nyomorúságban, velünk van akkor, amikor nagyon sok apokaliptikus, végidőket idéző katasztrófa történik meg, és hitet, emberséget és tartást ad. Ugyanis a legnagyobb bajokban és legnagyobb vészek közepette világlik ki az emberről, hogy mit is ér az ő hite. Ahogy egy-egy bajban, egy-egy gyászeset alkalmával lehet látni, lehet érzékelni, hogy hogyan viszonyulnak a túlvilághoz, hogyan viszonyulnak a szerettüket elvesztők halál tényéhez. Nem mindegy, hogy el vagyunk-e pecsételve, vagy sem. Aztán tovább haladva az ige szakaszban felsoroltam, talán egy kicsit hosszasan, talán egy kicsit monoton volt, hogy Izraelnek a 12 törzsét pecsételte el először ez az angyal. Szám szerint 144 ezret. Lehetne gondolni arra, hogy ez egy konkrét szám, de mivel a Jelenések könyvében a számok mindig szimbólumok, mindig valamire utalnak, valami elvont fogalomra utalnak, itt is egyértelmű kell legyen a számunkra, hogy ez a 144 ezer, ahogy utána fel is sorolja szépen, Izrael 12 törzsének 12 ezer emberét jelképezi, azaz magyarra lefordítva, mai nyelvre lefordítva, az Izrael törzseinek a teljességét. Mert a 12-es szám a 7-es számhoz hasonlóan a Jelenések könyvében mindig a teljességre utal. Izrael törzsének a teljessége. Azonban, hogyha figyelmesen végigolvassuk a törzsek neveit, akkor egy kis furcsaságot vehetünk észre. Az általános törzsi felsorolás helyett, amely azt a rendet követi, hogy először az elsőszülött fiúnak a nevét, Jákob elsőszülöttjének, aztán a sorba következő neveket veszi, akkor Rubennek kellene az első helyen állnia. Azonban itt nem a szülöttségi sorrend van, hanem ezt megtöri az, hogy Júda áll az első helyen. Júda, akiről tudjuk jól, hogy József történetében különös szerepe van, mert ő az, aki segít megmenteni a gyermeket, hogy ne üljék meg a többi testvérei. De ami még ennél is fontosabb, tudjuk jól, hogy a megváltó is Júda törzséből származik. Ezért van tehát első helyen. Ezért nem az emberi rend érvényesül, hanem az Istennek, a megmentő Istennek a rendje. Aztán egy másik különösséget is észrevehetünk, mégpedig az, hogy Efraim törzse hiányzik, és helyette József az ő apjának a neve szerepel. A Bírák könyvében van egy tudósítás, amely arról szól, hogy Efraim egy szörnyű bűnt követett el, mégpedig elárulta az egész népet. És itt a Jelenések könyvében, amikor megjelenik az ő neve nélkül a törzsi felsorolás, akkor egy kicsit megdöbbenünk, hogy ilyen szörnyű bűn az árulás. Ilyen szörnyű bűn, hogy az ő neve kitöröltetik? Igen, ilyen szörnyű bűn. Mert hogyha az evangéliumokat végigolvassuk, akkor az világlik ki, hogy még a cégéres bűnözőknek is adatik a bocsánat. Emlékezzünk vissza, hogy ott a keresztfán is az egyik lator, aki rabógyilkos volt, leírja a Szentírás. Jézus mondja neki, hogy még ma velem leszel a mennyországban. Aztán tudjuk jól, hogy rossz életű nők, csaló, hazug, vámszedők lehettek Jézus közelében, és bocsánatot nyertek. olyan emberek, akik súlyos életterheket és életbűnöket cipeltek és betegek voltak emiatt, ők is bocsánatot nyertek Jézustól. Azonban egy valakiről írja le az Új Szövetség, hogy jobb lett volna, hogyha meg sem születik, és ez pedig az egyetlen áruló, Júdás. Őróla ítélkezik egyedül negatív módon az Új Szövetség. Az árulónak már nincs lehetősége változtatásra. Olyan ez, mintha valakinek az orvos felírná a gyógyszert, és a páciens azt mondaná, jó, beszedem természetesen, és miután elmenne az orvos, kiköpni, vagy eldobná a gyógyszert. Ilyen az árulás. Isten felkínál egy lehetőséget. Felkínálja azt, hogy az ember bocsánatot nyerjen, hogy az összes visszássága, az összes hibája, bűne eltöröltessen, és az ember élhet ezzel. De aki szánt szándékkal nem akarja ezt elfogadni, aki ez ellen utazik, azaz elárulja az ügyet, elárulja az ő tanítványi körét, elárulja azt, ami fontos, ami lényeges, elárulja a közösséget, annak nincsen bocsánat. És erre utal Jézus Krisztus is, amikor azt mondja, hogy minden vétek bocsánatot nyer, egyedül a Szentlélek ellen való vétek nem nyer bocsánatot. Mert aki egyszer már benne van a tanítványi közösségben, az veszi a lelket. És hogyha ezt a közösséget elárulja, akkor a lélek ellen vét. Az ellen a lélek ellen, amelyen keresztül megtapasztalta az Istennek a jelenlétét. Ezért hiányzik Efraim, és ezért nagyon fontos az, hogy szem előtt tartsuk, mekkora nagy vétek az árulás. Ezek után kerül lelki szemeink előtt lefestésre az összes többi ember, az összes többi üdvözültek sokasága. Először Izrael 12 törzse pecsét eltetik el, és utána említi a felolvasott igeszakasz a sokaságot minden nemzetből. És ezen a ponton is meg kell állnunk, mert nem azt mondja a Szentírás, hogy minden ember, hanem azt mondja, hogy minden nemzet és törzs, népből és nyelvből. Azt jelenti ez, hogy ez az identitás, amit mi megélünk, az, hogy egy nemzethez tartozunk, az, hogy egy anyanyelvet beszélünk, ez egészen a végidőkig fontos lesz. Sőt, Isten színe előtt meg kell állnunk nem csak úgy, mint egyén, hanem meg kell állnunk úgy is, mint nemzet. Ezért nem mindegy, hogy az ember hova tartozik. Mert nem úgy fogunk megállni Isten előtt, hogy társadalmi osztályok szerint, vagy más kategória szerint, vagy nem egy globális masszaként fogunk megállni, hanem törzsenként, népenként, nemzetenként. Fontos tehát, hogy felelősség adatik a mi számunkra ebben az életben, nem csak az egyéni életünkre nézve, nem csak a gyülekezeti, családi életünkre nézve, hanem arra nézve is, hogy mi ehhez a nemzethez tartozunk. És bármennyire is próbálják egyesek letagadni, súlytalanná tenni a nemzet fogalmát, azt sugallni, hogy ez nem számít, ez nem fontos, keresztényként már túl is léphetünk ezen, ez egy teljesen hamis beállítás, mert igenis Isten ezt a nyelvet adta nekünk. Ezen a nyelven szólítjuk meg. Ezen a nyelven énekeljük a régi több száz éves dicséreteinket. Ezen a nyelven tudjuk kifejezni azt, hogy mit jelent a mi számunkra az Úr. És igen, küldetést adott mindannyiunk számára, úgy is, mint magyar ember. Isten trónusa előtt tehát egyénenként, de mint nemzet is meg fogunk állni. És egy hatalmas hozsannába tör ki ez a sereg, még mielőtt jönnének a hetedik pecsét után a trombitaszók, majd ha tovább olvassuk a Szentírásban ezt a szakaszt, akkor látni fogjuk. És Istent magasztalja és dicsőíti ez a nagy sokaság. És egy végső biztatást ad a Jelenések könyve ennek a sokaságnak, arra nézve, hogy lesz majd egy olyan idő, nem a megmérettetés előtt, nem ebben a földi valóságban, de lesz egy olyan idő, amikor már nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, nem lesz nyomorúság. Ahogy később is írja, nem lesz gyász, nem lesz jajkiáltás. De addig is ezeket el kell szenvedni és át kell élni. Ami örömüzenet a felolvasott bibliai szakaszban, és ezzel szeretném lezárni az ige hirdetést, az az, hogy el vagyunk pecsételve. És még mielőtt a hatalmas megpróbáltatások következnének, ezek az emberek, az üdvözültek serege bekapcsolódhat a mennyei Isten tiszteletbe. Magasztalhatják, áthatják a mi mennyei atyánkat. És így vagyunk mi is, akik eljövünk vasárnapról vasárnapra a templomba, ahogy egyébként a keresztjének, az ős keresztjének gyakorolták, mi is, ha igaz szívvel vagyunk jelen, akkor bekapcsolódunk ebbe a mennyei Isten tiszteletbe. És ez adhat erőt a mi számunkra. Ahhoz, hogy ha majd kimegyünk a templomból, lemegyünk erről a helyről, akkor meg tudjunk állni. Meg tudjunk állni életünknek kisebb-nagyobb próbatételeiben. De meg tudjunk állni akkor is, amikor talán a végidőknek a szelét érezzük, amikor a tragédiák jönnek. Isten adjon kitartást, Isten adja meg azt a tudást, azt a bizonyosságot, hogy mi el vagyunk pecsételve Jézus Krisztus által. Sok minden árthat nekünk, de végső soron oda fogunk megérkezni, őhozzá fogunk megérkezni. Mert mi már, ahogy a Jelenések könyve gyönyörű nyelve szimbolikája elmondja, mi már megmostuk a ruhánkat a bárány vérében, és lelkileg fehér ruhában állhatunk meg előtte. Isten erősítsen meg mindannyiunkat ebben a reménységben és ebben a bizonyosságban. Ámen. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk, hogy a mi életünkben lehet egy forrás, egy olyan forrás, amely állandóan élettel lát el bennünket, amely éltet, amelyben megmoshatjuk a mi szennyes ruhánkat, és napról napra felfrissülhetünk. Köszönjük, hogy Jézus lehet ez a forrás. Köszönjük, hogy a te megmentő, megszabadító szándékod benne nyilvánvalóvá lett és teljessé lett. Istenünk, hálát adunk ezért a boldog tudásért, hogy te magad számára elpecsételsz bennünket. És még mielőtt jönnének a bajok és a nehézségek, még mielőtt hatalmas tragédiák történnének, te megerősítesz bennünket. És bár nem veszel ki bennünket, de mégis megtartasz, amikor jön a kísértés, jönnek a bajok. Köszönjük ezt a látomást, amelyet a Jelenések könyvében egykor Jánosnak adtál. Köszönjük, hogy most az anyanyelvünkön itt, ezen az Isten tiszteleten elhangozhatott. Hálát adunk azért, hogy itt élünk, azon a helyen, ahova helyeztél bennünket. Lehet, hogy van elégedetlenség a mi szívünkben, Istenünk. Lehet, hogy vágynánk máshová menni. De hogyha neked tetszik, és hogyha ez a te akaratod, kérünk téged, erősíts meg bennünket azon a helyen, ahová őrálló úr helyeztél mindannyiunkat. Így áld meg, kérünk a mi életünket, családjaink, szeretteink, közösségeink életét. Imádkozunk gyülekezetünkért, és kérünk áld meg népünket, amelynek tagjai vagyunk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal.